Bizonyára ön is volt már úgy, hogy meghallgatott egy műsort, és később nem emlékezett semmire. Mi gyakran vagyunk így, ezért időnként megismétlünk egy-egy műsort. Így a most következő is ilyen. Így a most következő is ilyen. Kellemes szórakozást!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Egyszer egy árva 1% útnak eredt, és összegyűjtötte mindazokat az 1%-okat, akiket gazdáik elvesztegettek. Kiderült, hogy rengetegen vannak, és sok hasznos dologra használhatták volna őket, ha... A te 1%-od a te felelősséged. Gondoskodsz róla, vagy a kukába dobod. 1% A tiéd. Rendelkezz vele. Civil Rádiózásért Alapítvány. Adószámunk 180-480, 23 kötőjel 1, kötőjel 43.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat, száztizenhét
perc.
Elfogyott a pálinkám. Annál egy üveggel.
Adj neki. Miért nem a városba ment?
Mert elfújta a szél.
Hogy fújta volna el?
Mert tönkre ment.
Hogy ment volna tönkre?
Mert minden tönkre ment. Minden leajosodott. De mondhatom magának azt is, hogy mindent tönkretettek. És mindent leajosítottak. Mert itt nem valami isteni kéret forog fenn az úgynevezett ártatlan emberiség illettel. Éppen, hogy pont fordított a dolog. Az embernek a saját ítéletéről van szó. Mégpedig a saját ítéletéről. És pedig saját maga felett. Amiben persze a Jóisten rendesen benne van. Hogy azt nem mondjam, közreműködik. És amiben közreműködik, nos hát, a legordinárabb teremtés, amit maga csak el tud képzelni. Megrontották a földet, tudja? Hiába mondok magának bármit, mert mindent megrontottak, amit megszereztek. Márpedig egy aljas, sunyi, alattomos harcban mindent megszereztek. Mindent meg is rontottak. Amihez ezek hozzájutottak, azt megrontották. Márpedig... Mindenhez hozzájutottak. Így ment ez a teljes győzelemig, a teljes diadalmas végig. Megszerezni, megrontani, megrontani, megszerezni. De mondhatom magának másképp is, ha akarja. Vagy hozzáérni, megrontani és úgy szerezni meg. Vagy hozzáérni, megszerezni és így rontani meg. Ez ment. Évszázadokon át. Ment, ment és ment. Csak ez ment. Néha süttyomban, néha durván, néha finoman. Néha brutálisan. Ment, ment, csak ment. De mindig csak egyféleképpen. Ahogy a patkány mar a lesből. Mert tudja, ehhez a tökéletes győzelemhez kellett az is, hogy az ellenfél, hogy mondja magának, tehát minden, ami kiváló, nagyszerű, valahol, nemes, érti? Ne bocsátkozzon eleve semmiféle harcba. Ne legyen semmiféle küzdelem. Csak az egyik félnek a hirtelen eltűnése. Márpedig a kiválóaknak, a nagyszerűeknek, a nemeseknek az eltűnése, hogy már ezek a lesből marással győztesek uralják a földet. És nincs egy icike-picike odó sem, ahova el lehetne előlük valamit dugni. Mert minden az övék, ami megszerezhető. Övék az is, amiről azt gondoljuk, hogy talán nem érik el. De elérik. Övék ma már az ég. Övék az összes álom, övék a pillanat, a természet, a végtelen csend. Még a halhatatlanság is az övék, érti? Minden, minden örökre elveszett. És az a sok nemes, kiváló és nagyszerű, csak áltott, hogy így fejezzem ki magam, csak állt ezen a ponton, s meg kellett, hogy értse, s bele kellett, hogy törődjön. Egy. Se Isten, se Istenek. És ezek a kiválóak, nagyszerűek és a nemesek már rögtön az elején meg kellett, hogy értsék, és bele kellett, hogy törődjenek. Persze, képtelenek voltak erre. Egyszerűen nem értették a dolgot. Elhinni, elhitték, tudomásul venni, tudomásul vették. De nem értették. Csak álltak ott értetlenül, bele nem törődve. Tudja, még valami, az a vihar, az ész felől meg nem világosította őket. Akkor viszont már egy csapásra rájöttek, hogy se Isten, se Istenek. Akkor már egy csapásra fölfogták, hogy se jó, se rossz. Akkor már megértették és fölfogták. Ha mindez így van, akkor talán nincsenek már ők sem. Tudja, szerintem ez lehetett az a pillanat, amikor azt mondhatjuk, hogy kihunytak, elhamvadtak. Kihunytak és elhamvadtak, mint a tűz, ami csak úgy magára hagyott valaki a réten. Az egyik folyamatosan vesztett, a másik folyamatosan győzött. Veszteség, győzelem. Veszteség, győzelem. És nekem egy nap, itt a szomszédban, rá kellett arra jönnöm. Rá is jöttem. Tévedtem. Szomszéd, óriási tévedtem. Mikor arra gondoltam, hogy itt a földön valóban nem volt, és nem is lehetett semmiféle fordulat. Mert higgy el, én már tudom, ez a fordulat valóban bekövetkezett.
Hogyan már? Marhaság.
Józanész mindenféleképpen. És hogy honnan fúj a szél, keletről vagy nyugatról, azt mindenki érezheti. A mai műsor témája nem a pálinka főzés lesz, bár akár az is lehetne. A tegnapi alkotmánymódosítás értelmében ugyanis nem csak a Pride felvonulást és a trans, valamint interszex embereket tiltották be, de jobban belegondolunk a pálinka főzést is, mert az alkohol is drog, és ha már drog. A kábítószer és alkoholfogyasztás nem csak személyes tragédiákért felel, nem csak családokra és kisebb közösségekre van hatással, hanem a közbiztonság és a közegészségügyi kérdés is szerepet játszik abban, hogy mennyire érezzük magunkat biztonságban. Legtöbben azonban csak a jéghegy csúcsát látjuk. Egy olyan komplex problémakör kis szeletét, amely a társadalom nagy részére számára láthatatlan. Az alkohol és drog probléma jelentős része ma Magyarországon feltáratlan. Amit viszont tudunk, hogy a kábítószer és alkoholfogyasztás mögött rendszerszintű, egymást erősítő, egyre súlyosbodó társadalmi bajok húzódnak. Növekvő szociális egyenlőtlenségek, lakhatási és megélhetési válság. A mentális egészség romlása, kirekesztés, megbélyegzés, családok széthullása. Meglepődnek, ha azt mondom, hogy Magyarországon 2020 óta nincs érvényes drogstratégia? Köszöntöm Önöket Fázolt Helga és Madarász Máté nevében is. Én Jakab István vagyok. Apám alkoholista volt. Már nincs közöttünk. Nem tartottuk a kapcsolatot, már jó ideje nem, mert nem lehetett. Annyit azonban tudok, nem így kellett volna történnie. De se anyám, sem én nem tudtuk megmenteni. Mert mindent felülírt a függőség, a drogfüggőség, az alkohol nevű drog. És hogy miről lesz szó még a mai adásban? Már jó ideje borzolják a transzneműek kedélyeit. A 2020-as 33-as törvény értelmében megszűnt a nem jogi elismerésének lehetősége Magyarországon. Januárban pedig sitre vágták azokat a kiskunhalasi orvosokat, akik egyedülálló módon végeztek nem megerősítő műtéteket Magyarországon. És mi lesz most a transznemű emberekkel? Erről kérdezzük Magasházi Mónikát, független transzjogi aktivistát. Mit érezhet egy anya, amikor a gyermekét egyik osztálytársa meggyilkolással vádolják? Hogyan tart össze vagy hullik szét egy család, amikor ilyen súlyos bűncselekmény vágya merül fel? Antoni Ritával, a Nőket Egyesület elnökével a toxikus maszkulinitásról fogunk beszélgetni az áldozatok szemszögéből. Idén 13. alkalommal rendezték meg az LMBT történeti hónapot Magyarországon. A rendezvény sorozat egyik szervezőjével, Hanzli Péterrel beszélgetünk a programokról, célokról, kihívásokról. És lesznek könnyedebb témáink is. Velünk lesz Török Benjamin Forrest, meleg ultramaratonista, futó, valamint megidézzük az 1950-es évek New Yorkját. Egy olyan film kapcsán, amely nem csak dokumentál, hanem a drag queennek méltóságát is visszaadja.
Barbarával. Beszélgetések a Balaton jelenéről és jövőjéről.
A Balaton megelőzve a Genfi és a Bódeni tavat Magyarország és Közép-Európa legnagyobb tava. A Balaton élete, a klímaváltozás és más globális hatások dacára alapvetően a mi kezünkben van, sorsáért mi felelünk. Felmerül a kérdés, hogyan lehet egy térséget érdekelté tenni a saját ökológiai, gazdasági és társadalmi jólétében, és hogyan lehet az itt szerzett tapasztalatokat más térségekben is hasznosítani. Szelli Keresztúri Barbara, humán ökológus, oktató, tanácsadó, a Balaton jelene és jövője projekt koordinátora segít abban, hogy a szélesebb összefüggésekben tárgyaljuk a fenntarthatóság kérdéseit. És vajon rendeződhet-e a Balaton vízállása nyárig? Ebben bízik a vízügy, bár a meglehetősen száraz tél Magyarország legnagyobb tavát sem kímélte. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság új vezetője, Horváth Angéla, a Balatoni Szövetség ülésén számolt be a tó aktuális állapotáról és a várható kilátásokról. Elmondása szerint március közepén a tó átlagos vízállása 107 cm volt. Ez 8 cm-re marad el a márciusi célértéktől, és 13 cm-vel a nyári szabályozási maximumtól. Ha az időjárás a következő időszakban kedvezően alakul, akár 117-118 cm-es vízszint is elérhet a tó, ami megnyugtató kezdés jelent a nyári turisztikai szezon előtt. Mit gondol Shelley Keresztúri Barbara? Rendeződhet a Balaton vízszintje nyárig? Köszöntöm.
Szervusz, én is szeretettel üdvözöllek és a kedves hallgatókat is. Én úgy gondolom, hogy ez a kérdés rendeződhet nyárig, de jelenleg a Balaton helyzete több más sebből vérzik, és lehet, hogy nem ez a téma az, amit most nagyon nagy és széles körben tárgyalnak át a civilek, bár roppant jók az antennáik, tehát a Balaton körüli civilek most már minél több szervezet van, minél többen részt vesznek civil munkákban, roppant érzékenyek, akár arra a híve is, amit te most mondtál. Én nagyon sok ilyen egyeztetésen ott vagyok, konferencián a Balaton körül, államtitkári szinten, intézmények szintén.
És mik azok a témák, mik azok a kérdések, amik leginkább most izgatja a civileket a Balaton környékén? A víz szinten kívül.
Hogy valójában minden. Tehát annyira sokrétű ugye ez a témakör, már volt szó, és én látom, hogy ezeken a szerveződéseken, ezeken a rendezvényeken nagyon sok civil is részt vesz, és igen, komolyan veszi ezeket a témákat, és igen, például a saját köreikbe meghív szakértőket, akár a vízügytől, akár a nádasokkal kapcsolatosan, akár most itt, amit mondtál, hogy a vízszint milyen lesz most idén, turizmus ezzel kapcsolatban milyen lesz, és ez egy nagyon-nagyon örvendetes irány, hogy a civilek tehát odafigyelnek a szakértőkre, odafigyelnek akár arra, amit a kormány, amit az állam tesz, és odafigyelnek egymásra. Itt tehát én majdnem azt mondom, hogy minél több ilyen hír van, hogy valahol esetleg egy kérdőjelet kell majd tennünk, hogy mi történik a vízminőséggel, vagy a vízszinttel, ott ennek a pozitívuma az, hogy megint egy újabb téma felmerül, amire tényleg oda lehet figyelni. És ez a fejlemény jó. Minél több ember figyel oda a Balatonra, akármelyik szemszögből, annál jobb.
És mi van most a fókuszban? Tehát említetted, hogy nagyon sok téma izgatja a civileket. Voltak fórumok is mostanában. Mit emelnél ki ezek közül?
Hát a mi szemszögünkből még mindig a nádasok helyzete. Én beszéltem a szakértőkkel, akik azt mondják, hogy kb. 10 évet adnak a Balatonnak, mert ha nem rendeződik a nádas helyzete, akkor nem lesz jövője a Balatonnak. Ugye a nádassal függ össze a vízminőség is, a nádasok méretével és mennyiségével, tehát most már nagyon a határán járunk annak, hogy hány nádast írtunk ki annak érdekében, hogy akár kikötőt, vagy bármi mást építsünk a Balaton körül. Azt is tudni kell a nádasokról, hogy ő neki kimondottan a változó vízszint a jó. Tehát ez kicsit ellentétbe áll azzal, hogy a turisták azt szeretnék, hogy egyforma legyen a vízszint, akkor ők ugye tudják, hogy hány métert kell gyalogolniuk, addig, míg majd fölhetnek, tehát a turizmusnak ez jó, polgármesterek a part mentén kiállnak, hogy mindenképp érje el a vízszint azt az ő településükről hozzáférhető strandolható vízszintet. A nádasok szempontjából meg igen, az a jó, hogyha egy élő, mozgó part van. Tehát ebben az irányba kéne elmenni, hogy megértsük, hogy a Balaton nem egy medence, vagy nem szeretnénk, ha azzá válna most már teljesen, hanem minden egyik mesterségesen beszorított partszakasz valójában fel kéne törni, visszavontani, és természetközeli partszakaszokat kellene létesíteni. Én például egy olyan konferencián voltam nemrég, ez engem is meglepett, ahol Siófokon volt a Balatonfejlesztési Tanács szervezésében, ahol neves nagy balatoni civil szervezetek, sőt a minisztérium munkatársai is behallották, hogy azok az építkezések, amik így az úgymond változó partszakaszokra épülnek, mert ugye rendezési tervekben is, tehát vízpart menti tervekben is nehéz leszögezni, akkor fontos, ahol megy ott a part, hogy odaépítkeznek, és akkor azoknak a házaknak a pincéjét folyamatosan pumpálni kell napi 24 órában, és tényleg nem értjük, hogy ki az, aki ott szívesen lakna, de mihelyt ezeket a területeket beépítik, utána akár illegálisan különben, utána már nem tudunk visszatérni, vagy nagyon-nagyon nehezen ott egy természetes partszakaszhoz, ami viszont a cél lenne. Tehát én ezt tartanám ötszörösen aláhúzandónak, hogy nádasok, élő partszakaszok, erre lehet aztán minden mást építeni, és remélem elhiszik a hallgatók, akik ugye engemet már többször hallottak ebben a témában is, hogy egy élő tó vonza majd a turistákat, nem egy kibetonozott falu medence.
Nagyon sok, valóban nagyon sok kibetonozott strand van a Balaton körül. Elkezdődött már ezeknek a feltörése, vagy van valami terv erre, hogy természetközeli állapotot állítsanak vissza?
Nem, sajnos nincs. Jelenleg civil szinten is azért harcolunk, hogy a mostani tervek, amiket ugye, hogy is mondjam, leegyszerűsítve, tehát ugye, ha van egy terv, és az mondjuk egy tervrajza épül, akkor roppant fontos lenne, hogy a tervrajz aktuális állapotokat mutasson, illetve, hogy mindenképpen helyszíni szemlék is legyenek. Tehát, hogy az a minisztérium, aki dönt arról, hogy milyen legyen a például a vízparti tervezés, azok tudják, hogy a jelenlegi helyzet milyen. Tehát nem pár éves térképek vagy Google Map felvételekből dolgozzanak, menjenek ki a helyszínre, nézik meg. Azért merem mondani, mert első kétből tudom, hogy ez nem mindig van így. És ők, hogyha így terveznek, akkor ott az, ami illegális, azt ugye vissza kéne bontatni valójában, tehát nem kéne egy tervel, egy térképet, térképrajzzal, tervrajzzal szentesíteni azt, amit elrontottak törvények ellen is. És jelenleg ez egy óriási veszély. Nagyon sok civil szervezet harcol most az ellen, hogy olyan vízparti terveket fogadjanak el, amelyek úgymond jóvá hagyják, nem azt mondom, hogy legalizálják, de jóvá hagyják azokat a büntetteket, amik így a partvonalban.
Fél percünk van, és azt szeretném még megkérdezni, hogy ez mennyi idő lenne, hogyha most minden ideális lenne, és mondjuk vissza tudnánk állítani a természetes partszakaszt, hogy regenerálódjon a Balaton élővilága?
Én azt mondom, hogy ebben nagyon erősen bele kéne állni, és ez valamint a kompromisszoknál általában nagyon erős pozíciót védve, tehát ezt kimondom, akkor törjünk fel minden lehetséges nem partközeli, nem természetközeli partokat, vigyük el az illegális dolgokat. Ha ebbe beállunk, akkor szerintem ez társadalmilag kb. 2-3 év, míg ez beérne, és onnan viszont relatív gyorsan meg. És pedig, hogyha ez sikeres lenne, hát ezért dolgozunk.
Összességében tehát lehetne bizakodnunk, és talán akkor kevésbé gondtelien tekinthetnénk az idei, vagy gondterhelten tekintenénk az idei nyári szezon elé, és hát reméljük, hogy a vízszint kérdése rendeződik. Köszönöm szépen, hogy velünk volt Szelink keresztúri Mámara.
Ázi feladat, talán a hallgatóknak, ha mennek strandolni, nézzék meg hány strandszakasz, hány partszakasz természetközeli még. Én is köszönöm a lehetőséget, és üdvözlet a Balatonról.
Szép estet!
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no school.
perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing.
Mit érezhet egy anya, amikor a gyermekét azzal vádolják, hogy meggyilkolta egyik osztálytársát? Hogyan tart össze, vagy hullik szét egy család, amikor ilyen súlyos bűncselekmény árnya vetül rájuk? A Kamaszok című brit sorozatot márciusban mutatta be a Netflix. A történet egy 13 éves fiú, Jimmy Miller sorsát követi végig. A sorozat nem csak egy megrázó bűnügyet mutat be, hanem azt is, milyen mélyreható hatással van egy ilyen család, a család egy ilyen vád a családokra, a közösségre és magára a gyerekekre. A négy rész, négy hosszú vágás nélkül jelenet, a kamera nem ereszt, a feszültség egyre fokozódik, a néző szinte együtt lélegzik a szereplőkkel, ott van minden egy pillanatban. Fontos megjegyezni, hogy bár a sorozat több valós eseményből merített ihletet, maga a történet fikció, és nem egy konkrét esetet dolgoz fel. És itt van velünk Antoni Rita, a Nőket Egyesület elnöke, vele a toxikus maszkulinitásról, annak következményeiről, valamint a kapcsolati erőszakról beszélgetünk a következő percekben. Szervusz, Rita.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Mi is tulajdonképpen ez a toxikus maszkulinitás?
A toxikus maszkulinitás a férfiasságnak egy olyan formája, ami az elnyomásra épül, tehát a nők, az LMBTQ emberek, de akár az állatok, a természet, a környezet elnyomására, pusztítására. Hegemón maszkulinitásnak is nevezik más szerzők, de itt Magyarországon a toxikus maszkulinitás, a mérgező maszkulinitás fogalma terjedt el, és ez szembeállítható a férfiasságnak az egyenlőség alapú, tehát a nem elnyomó formáival, tehát hogy ez hangsúlyozni érdemes, hogy a toxikus maszkulinitás a patriarkátusnak egy terméke, nem teszi magáévá minden férfi, viszont az elmondható, hogy társadalmi szinten valamennyire minden férfi profitál belőle, akkor is, hogyha ő maga nem mutat toxikus maszkulin viselkedésformákat, attitűdöket.
Most azt mondod, hogy ez a patriarchális társadalmunknak a terméke. Hogyan nyilvánul ez meg manapság, mondjuk Magyarországon, és hát itt a példák az is ugye nagyon fontosak, hogy mit látnak mondjuk a gyermekek, mondjuk a politikusoktól, vagy a felnőttektől, vagy a szülőktől.
Igen, tehát a toxikus maszkulinitásnak a legnyilvánvalóbb formája a nők elleni erőszak, és rendszer szinten pedig a nők elleni erőszaknak a büntetlensége. Nemrég, február végén jött ki az Európai Unió alapjogi ügynökségének a jelentése után egészen